Köszöntök mindenkit, ez itt a Holnap után a Grindex fenntartatósági magazinja, és hát most egy olyan témával jövünk, ami hát nincs nagyon a kirakatban, sőt azt is mondhatom, hogy nagyon bonyolult téma, de hát pont ezért fogunk róla beszélgetni, mert szerintem akár ez egyik mozgató rúgója vagy a motorja lehet a fenntartatóságnak, abban a paradigma váltásban benne élünk, és hát itt van velünk Bojár Róbert, UniCredit Bank Social Impact Banking vezetője, köszöntelek téged itt a stúdióban, és hát amiről beszélünk, az a ESG, fenntartató befektetések, social banking, így rögtön elsőre is nehezen hangzik, meg hát akik nincsen benne a bankvilágában, azt gondolom, hogy tényleg teljesen vakon tapogatózunk. Szóval mi az az ESG?
Ugye, ahogy fogalmaztál, nagyon komplex a dolog, mert hogy az ESG az alapvetően környezeti, társadalmi és fenntarthatósági irányítási dolgoknak a komplex összessége, amit egy szóval hétköznapilag fenntarthatóságnak szoktunk nevezni, de sokkal több annál, hiszen az ESG alapvetően, ami meghatároz majd a jövőnket. Sokan beleesnek abba a tévhitbe, hogy ha az ESG-ről vagy fenntarthatóságról beszélünk, akkor mindig környezetvédelmi vagy környezeti hatások, klímaváltozás is ez jut eszébe, és egyből a zöld energia, és akkor ezzel ki is pipáltuk. Vagy esetleg még a nagyon tájékozottak elmennek a komposztálás irányába. Aha. De ugye ennek van nagyon sok más aspektusa is, társadalmi vetülete, irányítási, szabályozó hatósági kérdéskörei. Tehát ugye ez egy egész embert felölő feladat, sőt egy egész évtizedet meghatározó feladat lesz mindenki számára.
Tehát akkor ebben van egyfajta szociális érzékenység is, amit
felsoroltál. Hiszen az ESG-nek az S része az a social-t jelenti, tehát társadalmi hatást jelent. Minden, ami ezzel kapcsolatos, és itt nem csak a nemek közötti egyenlőségre kell gondolni, hanem a hátrányos helyzetűeknek a felkarolására. Ugye erre volt az ENSZ-nek egy meghatározott programja, amit ugye SDG-knek neveznek, ez a fenntartható társadalmi fejlődési gólok vagy célok, ami 17 célt fogalmazott meg az ENSZ ebben, amiben az éhezés, az oktatáshoz való hozzáférés, az egyenlőség, a fenntartható városok, tehát nagyon-nagyon sok mindent, a tengervizek élővilága, tehát 17 programban fogalmazták meg ezt meg.
Tehát akkor, hogyha jól értem, és hát ami a fejemben van, hogy vannak a bankok, és akkor csak a haszon meg a profit, ez gyakorlatilag az, hogy kiegészíti azzal, hogy igenis az érzékenység, az igazságosság, tehát hogy a profit mellé oda teszek egy másik aspektust is, hogyha jól értem.
Nagyon jó fogalmazom, mert pontosan erről van szó, hogy a fenntarthatóság az a profiton túl szól, hiszen a profit az kell ahhoz, hogy működőképes legyen a dolog. Milyen profitot várunk el, milyen profitot fogunk termelni ahhoz, hogy fenntarthatóak is legyünk. Tehát mi lesz a fenntarthatóság, mi lesz az a plusz? És ugye úgy is konferáltál fel, hogy a Social Impact Banking vezetője, és ugye nagyon sokak számára még a bankszektoron belül is ismeretlen ez a terület, hiszen mit is jelent a Social Impact Banking? Amikor azt mondjuk, hogy nem csak profit elvárásunk van, hanem olyan elvárásaink is vannak, olyan megfogalmazásaink az ügyfelénkkel szemben, hogy valami társadalmi hatást is váltson ki. Teremtsön munkahelyet például, hogy a leghétköznapit mondjam, hogy foglalkoztasson megváltozott munkaképességüt. Ugye erre vannak jogszabályok, de ugye kevesen ismerik ezeket, kevesen tartják be, tehát hogy ezzel mind foglalkozni kell, és mi azt vállaltuk, hogy ebbe az irányba elmegyünk.
És amit már említettél az ENSZ-el kapcsolatban, hogy igen, hogy a 17 pont, de alapvetően a bankszektornak onnan jött ez a gondolata, hogy egy erkölcsi sugallat volt az, ami elindította ezt, vagy egyszerűen csak racionálisan végig gondolta, hogy amit mondtál, hogy esetleg akik hátrányosabb helyzetben vannak, hogy kiesnek a termelőképességből, inkább pénzt kell költeni rájuk, mint hogy termelnénk együtt. Tehát mi az, ami megfogalmazódott? Honnan indult el?
Ha nagyon őszinte vagyok, ugye akkor a tulajdonosi kör és a befektetői kör részéről fogalmazódott ez meg, és hogyha ha visszamegyünk mondjuk a New York-i tőzsdéig, akkor a befektetői körökben fogalmazódott meg egy olyan igény, hogy ők olyan részvénybe szeretnének fektetni, amely vállalatok fenntarthatóbban működnek, mint mások. És ugye a fenntarthatóbb működésnek pont az a lényege, hogy nem csak profitot termelsz, hanem hosszú távon tudod ezt a profitot majd biztosítani, mert a lokális környezetben úgy vagy beágyazva, mert hogy olyan termékeid vannak, meg olyan szolgáltatásaid vannak, olyan emberekkel dolgozol, hogy minél fenntarthatóbb lesz ez a profittermelő képesség. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kettős mércén alapuló.
Tehát, hogy hogyan tudjuk a win-win helyzetet megfogalmazni.
Abszolút win-win, hiszen a világ jelenleg a lose-lose felé halad. Tehát a vesztes-vesztes irányba, hiszen ez a profit maximalizálás és profit hajhászásnak egyszer vége lesz, hiszen egyszer mind nem nőnek a fák az égig, ugye? Uh-huh. Szoktuk volt mondani nagyon sokat, és nagyon sokszor mostanában. És ugye ennek a lefordítása, hogy hogy tudunk mi fenntartható módon hosszú távon. És ugye itt megint egy olyan fogalom jön elő, hogy a rövid távú gondolkodás versus hosszú távú gondolkodás. Rövid távú célok, hosszú távú elképzelések. És ugye ez a fenntarthatóság, ez mind erről szól. Nehéz azért megfogalmazni, mert most le kellene mondanod valamiről azért, hogy majd hosszú távon jobb legyen neked. Ezt az emberek ugye a mai felfogásban, vagy a kapitalista rendszerben is nem ehhez szocializálódtak. Tehát amit a bevezetőben is említettél, paradigmaváltás, az pontosan erről szól. Hogy ez tényleg paradigmaváltás kell, hogy legyen, mert hogy még csak felülről kalcolgatjuk ezt a dolgot. De nagyon gyorsan fog jönni. Nem beszélek arról a hétköznapi dolgokról, ami a klímaváltozás kapcsán már itt volt, és tapasztaltuk a szárazságot. Ez cunamiként fog jönni sokkal több, és ez csak egy aspektus a több száznak.
Mi említetted, ezt a cunamiként fog jönni. Ezt hogy képzeljük el? Tehát tényleg, hogy jövő évben már arról beszélünk, hogy mindenki tud erről, vagy alapvetően azért ez a rövid és hosszú táv, mondjuk a rövid az 5-10 év, a hosszú táv pedig a 100 éves ciklus.
Nagyon jó, mert én mikor a Treasury-vel szoktam beszélgetni, mondjuk árfolyam prognózisok kapcsán, akkor szokták mondani nekem, hogy Robi, a rövid káv a következő 5-10 perc, a középtávnak, hogy mi lesz jövő héten, tehát hogy ez
nem... Akkor ez jó, hogy
tisztáztuk ezt. Nem ennyire drasztikus, de igen, banki nyelven ugye rövid táv az mindig egy év vagy éven belüli dolgok szoktak lenni. A középtáv az 3-5 év, ez a tankönyvszerű megfogalmazás, bár ez is manapság azért már felülíródik, és minden, ami 5 éven túl, azt mondjuk hosszú távnak. De mára már azt gondolom, hogy ezek elmosódtak, hiszen vannak olyan tervek, a rövid távú, gyorsan alkalmazkodó változásokra való képesség, az felülírja mondjuk a hosszú távú célokat.
Jó, most folytatjuk, mert mondtam, hogy bonyolult témáról beszélünk, de hát mint kiderült, egy irtózatosan izgalmas témáról, úgyhogy most el is menjünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy maradjanak velünk, folytatjuk a holnap után.
Folytatjuk a holnap utánt. A mai vendégünk Bojár Róbert, az UniCredit Bank Social Impact Banking vezetője, és hát az ESG-ről beszélgetünk, és ha már ESG, nekem ezekről a betűszavakról, meg ezekről a tanúsítványokról, ha ezt így lehet mondani, ez kérdés is lesz egyben, olyan dolgok jutnak eszembe, Fair Trade, vagy az FSC tanúsítvány, és a többi hasonló, ahol tudjuk azt, hogy van egy szervezet, aki bizonyos szempontrendszer alapján elismeri azt, hogy az adott vállalkozás bizonyos kritériumokat teljesít. Tehát fenntarthatóan gazdálkodott például egy erdőben, vagy kifizette a farmereket tisztességesen, és hát ennek kapcsán az ESG-ről az jutott eszembe, hogy itt vajon ki az, aki ezt a tanúsítványt, vagy ki az, aki elismeri egy bankról, vagy befektetési alapról, hogy ők megfelelnek ezeknek a céloknak. Mi az a kritériumrendszer, aminek meg kell felelni?
Nagyon-nagyon jó a kérdés, és abszolút valid, és ez folyamatosan változó, hiszen a kérdésedben igazából azt sugaltad, hogy vannak úgynevezett rating agencyk, vagy ratingelő cégek, akik meghatározzák ezeket a ratingeket. Igen, és mára már ugye kialakult úgynevezett ESG ratingek is, amelyek meghatározzák ezt a kérdéskört, külön befektetésekre, külön működésre, külön vállalatokra, iparágakra alakultak ki ESG ratingek. Ugye azért nehéz erről még beszélni teljes egészében, mert hogy nagyon sok esetben még hiányoznak azok az adatok. Hadd mondjuk egy példát, mert talán azzal a hallgatókat is nagyon-nagyon be tudjuk vonni ebbe. Megkérdezzünk nagyvállalatokat, hogy kinek van fenntarthatósági stratégiája, akkor 90% biztonsággal tudom azt mondani, nagy örömmel, hogy igen, jelentik, hogy mindenkinek van fenntarthatósági stratégiája. Ha megkérdezem a nagyvállalatokat, hogy ki tudja megmondani, hogy mennyi volt 2021-ben a CO2 lábnyoma, akkor nagyjából jó eséllyel talán 20%, és akkor ennek már örülnék, hogyha 20% meg tudná mondani, hogy mennyi volt 2021-ben a CO2 kibocsátása, mennyi környezeti terhelést adott a rendszernek. Tehát visszatérve, az ESG ratingek igen kialakulóban vannak, igen, vannak ESG ratingek, több független ügynökség végzi ezt a tevékenységet. Az, hogy egységes taxonómia lenne, vagy egységes szabályozás, az még nincs, hogy ki mit vesz figyelembe. Mindenki abból dolgozik, ami milyen adatot fel tud lelni. És ugye ez jelenleg adatfüggő. Európai Unión belül van egy szabályozási tervezet, hogy milyen adatokat kell bekérnünk, vagy milyen adatokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy összehasonlítható legyen, hiszen jelenleg almát hasonlítunk körtével, egy gyártó céget, egy szolgáltató céggel nem tudod összehasonlítani. Illetve amikor a rating cégekről beszélünk, akkor megint vissza kell térnünk, hogy milyen adatokból dolgozik. A bank melyiket fogadja el, mert ugye talán ez is volt a kérdés, hogy mi az, amit elfogadunk. Mi alapján tudjuk mi elfogadni? Ugye a bankszövetségen belül létrehoztunk egy munkacsoportot, ahol abban vagyunk, minden bank abban érdekelt, hogy mindenki ugyanazt az adatot kérje majd el a leendő ügyfeleitől, hogy összehasonlítható legyen. Ugye ennek most vagyunk a közepén végén, hogy milyen kérdőívet állítunk össze az ügyfeleinknek, milyen adatszolgáltatás legyen. Tehát én azt gondolom, hogy a bankszektor ilyen szempontból egy kicsit előre szalad ebben a történetben, és mi is jobban meg szeretnénk érteni az ügyfeleinket, hiszen minél jobban értjük az ügyfeleinket, annál jobb tanácsokat tudunk adni nekik.
Igen, azért is szerintem nagyon fontos, hogy most erről beszélgetünk, mert hogy akkor, ha jól értem, ez az ESG, ez egy kicsit ilyen misztikus fogalom még, amiről a pénzintézeteknek nyilván már van valami képe, de még nem biztos, hogy tökéletesen meg tudja ezt ragadni. A befektetőknek, vagy a potenciális ügyfeleknek viszont még egy kicsit homályos, ahogy mondtad is az elején, hogy ugye a zöld befektetésekkel, vagy a zöld energiával, megújuló energiaforrásokkal kötik ezt össze. Viszont itt nekem felmerül egy óriási felkiáltójel, hogy egy kicsit akkor nem lehet, hogy ez a greenwashingot kapargatjuk, mert hogy akkor bármire rá lehet mondani, hogy ESG, hogyha nincsen egy olyan fix koordinátarendszeremben meg tudjuk mondani, hogy ez az ESG-nek megfelelő, ez pedig nem felel meg, hanem most még mindenre rámondhatjuk, hogy ESG, hiszen ahogy mondtad, nincsen még egy letisztult képlet.
Hú, nagyon sok reakcióm lenne a kérdésre, mert ez elég komplex volt a kérdés. És az első válaszom az, hogy valóban az ESG annyira komplex, hogy nagyon-nagyon kevesen látják át minden aspektusát. Hiszen ennek van személyre szóló, egyéni feladatai, van családi feladatai, vállalati feladatai, intézményi feladatai, kormányzati feladatai, szabályozói feladatai, hatósági feladatai, tehát hogy, és ezt mind egy koordinátorrendszerben kellene, hogy te fogalmaztál, egybe rakni, hogy annak az eredője egy irányba mutasson. Ez még nem áll rendelkezésre, de Európai Unió szinten sem. Ugye ennek az egész ESG fenntarthatósági törekvéseknek a kiinduló pontja a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény volt. Ugye az ott megfogalmazott célnak a legfontosabbika, hogy 1,5%-kal ne legyen nagyobb a hőmérséklet emelkedés a Földön.
Másfél fok?
Másfél fok, bocsánat. És ugye a másfél fokot, ez 2015-ben lett meghatározva, most 2022 van, 2021-ben minden idők legnagyobb kibocsátását produkálta a világ. Tehát, hogy ezért nehéz ezt megfogni, mert hogy honnan indulunk, és hova szeretnénk eljutni, és hogy milyen úton, ez nehéz, mert hogy nem előre kikövezett ez az út. Tehát visszatérve, elhangzott a greenwashing fogalma, ugye, ami arra utal, hogy valaki próbál ezzel visszaélni. Ma még ugye vannak erre már szabályok, banki szabályok, hogy mit nevezünk ESG befektetésnek, milyen paramétereknek kell megfelelni, milyen eszközosztályokban kell ezeket a pénzeket befektetniük, hogy ennek megfeleljen, és milyen hatást kell kiváltaniuk, hogy ennek megfeleljen. Voltak erre már bírságok is, a szakirodalomban, illetve a közelmúltban is nagy bankok nagyon sok pénzt fizettek már azért, mert próbáltak ezzel élni, visszaélni. Én azt gondolom, hogy a greenwashing is teljesen természetes velejárója annak a fenntarthatóságnak, amiről mi beszélünk. Viccesen azt is szoktam mondani, hogy aki már greenwashingban gondolkodik, az egyel előrébb jár, mint akinek semmit nem csinál. Mert hogy ő már tudja, hogy mit kellene majd csinálnia ahhoz képest. De hadd térjek vissza, hogy ez az egész fenntarthatóság, ez annyira komplex, hogy ezt le kell tudni, és talán úgy fogalmaztál, hogy nem tudtuk lefordítani még egyes magánszemélyekre. Le kell tudni fordítani a legkisebb sejtekre, azaz magunkra. Tehát mi mit vagyunk hajlandóak feláldozni abból, amit nem vagyunk hajlandóak feláldozni a jövő érdekében, mert hogy az eredménye az lehet, hogy majd 5-10 év múlva látszik. Ugye akinek van gyereke, az kicsit másképp kezd gondolkodni, mint akinek még nincs. Aki már átélt valamilyen válságot, az jobban fel tud készülni a következőre, mint aki még nem élt át ilyen válságot. Tehát ugyanúgy ez egy tanulási folyamat, magunkon kell kezdeni. mi magánszemélyként mit tehetünk. Mit vagyunk hajlandók feláldozni azért, hogy egy jobb jövőnk legyen, fenntarthatóbb jövőnk legyen. Igen, környezetileg kevesebbet utazom, kevesebbet repülök, kevesebbet használom az autót, többet biciklizem. Tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgokról kell elindulni, de ugye lehet sokkal tovább menni. Milyen az én fogyasztói kosaram? Milyen a rezsiköltségem? Miért olyan? Van-e valahol felesleges pazarlás? És ugye ez a jelenlegi rendszer, és ne keverjük bele a jelenlegi állapotokat, ez nagyban segíti, vagy segítheti az ESG-re való átállást, tehát azt a komfortzóna elhagyást, de a komfortzónát nem azért hagyják el, mert hogy ebben hiszünk a fenntarthatóságban, hanem azért hagyják el, mert kényszer. Ugye mi azt szeretnénk, hogy ez egy tudatos változás legyen.
Jó, erről beszélgetni fogunk még tényleg az, hogy a gondolkodásunkban mit kell változtatni, vagy hogy a világban milyenféle aspektusok, hogy mennyire más, hogy kultúránként hogyan változnak ezek. De akkor most elmegyünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk, hogy maradjanak velünk, mert hát még, ahogy hallom, rengeteg izgalmas téma van még ebben. Köszöntök mindenkit ismét, folytatjuk a holnap után, és itt van Bojár Róbert, az UniCredit Bank Social Impact Banking vezetője, és ott hagytuk abban, hogy gondolkodásban kéne váltanunk, és pont erre akartam egyébként kitérni, hogy mitől függ ennek a social bankingnek a sikere országonként, vagy kultúránként, hogy mondjuk, hogy egyáltalán milyen színvonalú az oktatás, az empátia mennyire van jelen a társadalmunkban, vagy generációs különbségek vannak, hogy látható-e egyébként már globálisan, hogy hol működik a social banking, és hol van még nagyon kezdeti szinten?
Ugye két dolgot hoztál be így kérdésként, az egyik a generáció közötti különbségek, a másik pedig a social impact banking megértése. Ugye a social impact banking az inkább társadalmi-gazdasági kérdés, és nyilván a bankároknak kell először megérteni, hogy milyen hatással van, milyen olyan KPI-okat, bocsánat, hogy ilyen szavakat mondok, kell megfogalmaznunk az ügyfeleink felé, hogy társadalmi hatást váltsunk ki, hogy tudjuk lefordítani számukra a társadalmi hatást. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű social impact banking példát. Egy nyugdíjas otthon építése, az jó biznisz vagy nem jó biznisz? Mindig feltesszük a kérdést, vagy felmerülhet a kérdés.
Mi válaszoljuk meg itt ketten?
Próbáld meg.
Nyugdíjas otthon építése, jó biznisze. Jó biznisz!
Én a társadalmi hatás oldaláról próbálnám megfogni, mert hogy ugye attól függ, hogy hol építik, milyen építőanyagokkal, milyen csapattal, tehát nagyon sok összetettető. Az egy projektfinanszírozás. Tehát az nem egy social dolog, az egy normál, klasszikus, for profit tevékenységű finanszírozás. Uh-huh. Egy nyugdíjas otthonnak viszont a social impact lába nagyon markánsan megjelenik, hiszen nem csak a beköltöző szépkorúnak az ellátását, 7/24-es felügyeletét, biztonságban tudását idézőjelesen tudom mondani, oldja meg, hanem social impact az is, hogy az a gyermek, akinek otthon kellett volna maradni, mondjuk ápolni a szüleit, ő vissza tud térni a munkavilágába. A munkavilágában való visszatéréssel neki nő az életszínvonala, neki nő a társadalmi haszna, nő a magyarországi GDP, és gyakorlatilag egy olyan globális begyűrűző hatást mond, amit mondjuk korábban semmilyen olyan projektfinanszírozásnál nem alkalmaztunk gondolkodást, mint például ezt.
Akkor nagyon komplexre kell ebben gondolkodni. Tehát
nagyon köszönöm, próbálom ezt egész végigsugalni, hogy igen, minden összefügg mindennel, tehát nem lehet kihagyni semmit. Hogyha globálisan tudunk gondolkodni, minél globálisan tudunk gondolkodni az adott mikrokörnyezetben, annál jobb válaszokat fogunk tudni ráadni.
De akkor te, akikkel mondjuk minden nap dolgozol, vannak esetleg olyan szakmák is, akikkel minden nap érintkezem, mint most mondok valamit, filozófusok, szociális munkások, akik erre egy kicsit rálátást adnak, vagy fel tudják térképezni a helyzetet a gazdasági részen kívül?
Nagyon sok olyan szervezet van, számtalan, aki ezekkel a komplex témákkal foglalkozik. Hátrányos helyzetűek, megváltozott munkaképességűek, lakhatási problémákkal, hajléktalanokkal foglalkoznak. Tehát mindegyikre van legalább 3-4-5-6 szervezet, egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetekre kell gondolni, akikkel mi dolgozunk, és akikkel közösen próbálunk válaszokat adni. Jelenleg a legnagyobb tevékenységünk, hogy próbáljuk ezeket a szervezeteket is felkészíteni arra, hogy mi kell nekik ahhoz, hogy mondjuk bankképesek legyenek. Mert hogy nem gondolkodnak bankfinanszírozásban. Miért? Mert hogy az eddigi elmúlt 20-30, talán 50 évben is a rendszer úgy volt képítve, hogy állami normatívák alapján állami finanszírozással történtek ezek problémáknak a megoldásai, vagy felületi kezelése. Ugye a bankszektor belépésével megváltozott kicsit a helyzet, de ugye más feltételeknek kell megfelelni. Mikor egy social impact ügyről beszélünk, a pénzügyi megtérülésen túl, mik azok a pénzügyi KPI-ok, vagy mik azok a social KPI-ok, amiknek meg kell felelni. Tehát, hogyha ezeket összetudjuk hozni, akkor egy sikeres ügylet tud lenni, és nem csak pénzügyi megtérülést okoztunk, hanem társadalmi hasznot is hajtottunk.
Ugye végülis most felhoztad a nyugdíjas otthonok, hogy akkor tényleg beszélünk a generációkról, hogy egyébként látsz-e valamit a generációk között, hiszen sokszor beszélünk, hogy ennek a generációnak feladata megoldani, a másik generációnak inkább felteszi a kezét, hogy figyeljetek, én már túl vagyok sok harcon, ez már átadom másnak, te ebben mit látsz?
Ugye, végeztünk egy kutatást generációk között a fenntarthatóság témakörben, hogy ki mit gondol a fenntarthatóságról. Ugye ez az XYZ és a baby boomerek generációja, és nagyon érdekes volt végigülni ezeket a workshopokat, és megcsináltuk még azt is, hogy nem csak vidéki, tehát csináltunk külön vidéki szekciót, és csináltunk külön fővárosi szekciót, hogy mennyire más a gondolkodás, és itt kijönnek azért a helyzetbeli különbségek, hiszen vidéken mondjuk komposztálásra minden második ember gondolkodott, a baby boomereknél ez teljesen természetes, és nem értik, hogy ez miért nem jut másnak eszébe, mert hogy ők vidéken élnek, van nagy portájuk, és ez a lenyírt füvet gyakorlatilag komposztálják. Budapesten ez fel sem merül. Ő elviszi a műanyag hulladékot a gyűjtőbe, és ezzel kimerítette azt a tevékenységét, ami tőle elvárható, azt gondolják. De visszatérve, generáció és generáció között mindenki érzi ennek a felelősségét, mindenki érzi ennek a súlyát. Nyilván itt a fókuszcsoportos beszélgetéseken ez nagyon markánsan kijött. Ami érdekes volt, hogy mindenki azt a kérdést tette fel, hogy miért ő. Uh-huh. Tehát mindenki próbált megoldást adni, hogy kinek kellene ezt megcsinálni. Ugye, és ez generációtól függő volt. Volt, akik a baby boomereknél, hogy akkor ez állami feladat, az állam mondja meg, hogy akkor ezt hogy kell csinálni, és akkor hogyan. De ha visszamegyek a Z-generációra, a Z-generáció, aki a legnagyobb elszenvedője lesz ennek a jövőben, ugye, ők a 20 éves éveik elején járó korosztály, ő meg a legradikálisabb változásokat szeretné. Tehát, hogy nagyon-nagyon markáns volt, és mondom, vidék, Budapest és generációk között is mindenki mutatott mindenkire. Egyébként érdekes volt, és néha még vicces is, hogy mindenki mondta, hogy jó, értem, de miért pont én?
Igen, hát ez, mi is, bocsássak Zsomba, tehát mi is sokat találkozunk a beszélgetés során is, és mindig odajukadunk ki, hogy mindenki kevesebb autót szeretne a városban, csak ne az én nagy autóm legyenek, mit kivonjanak a forgalomból. Tehát gyakorlatilag ez gyakorlatilag minden fenntartatósági kérdésben tetten érhető.
Igen, de érdekes, hogy úgy állunk ehhez hozzá, hogy ez mindenképpen egy nagyon rossz dolog, ami engem hátrányosan fog érinteni, de lehet, hogy rosszul tesszük fel a kérdést, és nem a miért pont én fogok ettől szenvedni, hanem hogy egyszerűen és azért tesszük fel így ezt a kérdést, mert hogy egy olyan gondolati, hát hogy egy struktúrában vagyunk beleragadva, ami az 50-es években jól működött, a 80-as években jól működött, de aztán látjuk, hogy hova jutottunk, és a gondolkodásunkon kell egy kicsit fordítani, és lehet, hogy nem olyan rossz biciklivel bejárni a munkahelyre, meg lehet, hogy nem olyan rossz egy közösségi komposztálóba hordani az akármicsodát, és...
Csak hát biztos azért a mai világban azért ezt nagyon nehéz megoldani, amikor rengeteg minden arra törekszik, hogy szélsőségesen gondolkodjunk, és minden, amihez nem tartozunk, az ellenségünk. Tehát én csak a saját Facebook oldalon látom, hogy bármit kiteszek, akkor tuti, hogy valakinek ellensége leszek, pedig egyáltalán nem azért teszem, hanem próbálok ilyen közösségi, meg fenntartatósági cikkeket kitenni, meg én is írogatni erről, de biztos van valaki, aki utálni kezd, és azt gondolja, hogy én egy másik csapatba tartozom, aki le akarja őt gyűrni. Na most elmenjünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk a beszélgetést, mert kicsit negatív fennhanggal fejezem be ezt a blokkot, de egyébként meg sok pozitívot hallgattunk, és hát erre is leszek majd kíváncsi, hogy mi a jövőképünk, és hogy ez pozitív kicsengésű lesz-e a végén. Tartsanak velünk! Folytatjuk a holnap után a Grindex fenntartatósági magazinját, és hát itt van Bojár Robert változatlanul, és az elején egy nagyon pozitív felkiáltással kezdett, hogy érkezik a cunami. Érkezik a cunami a social impact bankingben, a fenntartatóság, a társadalmi igazságossággal kapcsolatban, és hát erről kérdeznek, hogy akkor hol tartunk mi magyarok ebben, és hol tart a világ?
Ugye az ESG, említettem már a Párizsi Klímaegyezményt, ez eléggé meghatározó, hogy hol tart a világ. Az ENSZ, aki ennek fő koordinátora, egyre komolyabb havételű üzeneteket küld a döntéshozók felé, minden egyes médium felé, hogy figyelmet felhívjon. Akkor lesz majd átütő siker, hogyha minden ember az ő maga egyéni szintjén elgondolkozik azon, hogy ő mit tehet ezért. És hogyha ő ezt megteszi a saját mikrokörnyezetében, akkor ez hatással lesz majd a világra is, hatással lesz a munkáltatójára, hatással lesz a környezetére, a baráti körére. Úgyhogy a cunamira arra gondoltam, hogy ez a fenntarthatósági kérdés, ezt nem fogjuk megúszni. Uh-huh. Ez jönni fog. A kérdés az, hogy ki mennyire lesz felkészült azokra a változásokra, amik elkerülhetetlenek lesznek. Én úgy fogalmaztam meg, hogy nekem, mint magánszemély, van egy hitem, van egy hitvallásom, hogy kell ezt, vagy hogy miket kell nekem csinálni, mit kell a gyermekeimnek tanítani. Vállalatként, vagy felelős banki vezetőként pedig azt tudom mondani, hogy mit kell nekünk tenni. És ugye azt kezdtük el, hogy mik azok a erősségeink. Ugye egy banknak, történetesen az UniCredit banknak azt gondolom, hogy két nagyon erős pontja van, ahol ebben be tud csatlakozni. Az egyik, hitelezünk, tehát a hitelezésünkön keresztül tudjuk a társadalmat, a környezeti hatásokat befolyásolni, a projektjeinken keresztül milyen projekteket uh-huh. finanszírozunk. A másik erősségünk, hogy mi pénzügyi tanácsadóként tudunk abban segíteni, hogy jusson el ahhoz a gondolkodáshoz, uh-huh. milyen aspektusokat vegyen még figyelembe egy beruházásnál, egy bármilyen hitelfelvételnél, vagy bármilyen pénzügyeknél egyáltalán. Hiszen a fenntarthatóságba tartozik az is, hogy mondjuk digitálisra próbálunk áttérni, amivel csökkentjük a papírfogyasztást. Online számlanyitást vezetünk be, aminek mind jogi előkészítés és technikai feltételei vannak. Tehát ez mind abban az irányba hat, hogy milyen fenntartható pénzügyek lesznek. Mi próbálunk ezekkel a szolgáltatásokkal rendelkezésre állni, de ehhez keressük azokat az ügyfeleket, akik erre nyitottak. És minél többen lesznek nyitottak, a cunamira úgy is gondoltam, hogy az elején nagyon lassan indul, uh-huh. és akkor utána cunamiként jön, és mindenki ezt fogja igényelni, hiszen ez a paradigmaváltás lényege.
Te mit tapasztalsz, hogy egyébként a partnereiden, a munkatársadon látsz változást is az elmúlt években, azon kívül, hogy igen, hogy valószínűleg egy nagyon karizmatikus vezető vagy, és látom rajta, hogy nagyon lendülettel csinálod az egészet, és sikereket érsz el, de látod-e a kollégáidon, vagy a partnereken, hogy ők is egyszerűen elkezdtek máshogy gondolkodni, máshogy létezni ebben a világban?
Én azt gondolom, nagy baj lenne, ha nem látnám. Tehát uh-huh. ugye ezért is dolgozunk. Workshopokat tartunk, és beszélgetünk ezekről, hogy ki hol tart ebben, hiszen én akkor tudok jó döntéseket hozni, hogyha tudom, hogy honnan indulunk, tehát hogy a mi mikrokörnyezetünkben, a mi kollégáink között, hiszen 1700-an dolgoznak az UniCredit Banknál, az 1700 családot is jelent, tehát hogy az már egy méretes szám ahhoz, hogy befolyásolni tudjam a jövőt, vagy a gondolkodást, hogyha mi ezzel példát tudunk mutatni. Nem vagyunk egy szinten, természetesen. Vannak nagyon-nagyon, nálam sokkal fanatikusabb kollégák is, és vannak olyanok, akiknek mondjuk még nem ért el az inger küszöbét. De ez pont ezért szép ez a dolog, hogy vezetjük végig az egész szervezeten belül, hogy vezetjük végig a társadalomon belül ezt a változást és ezt a paradigmaváltást. Ha mindent lefordítok nap végére, akkor tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az egyén felelőssége lesz a legfontosabb. Az egyén döntése, hogy ő hajlandó-e valamiért lemondani egy jövőbeli célért, amit lehet, hogy most pillanatnyilag nem fog érezni.
Vagy szeretnék visszakanyarodni, ugye az ESG-től indultunk, az ESG befektetésektől, és már nagyon sokszor hangoztattad, és most is, hogy az egyénnek a felelőssége mennyire döntő jelentőségű, amit teljesen egyetértek ezzel. De ugye befektetésektől indultunk, és vajon a befektetőknek, esetünkben akár a pénzintézeteknek, akár a ti bankotoknak, vajon milyen felelőssége van azokban a kérdésekben, hogy hova fektet be, milyen célokra teszi oda a befektetéseit? És most nagyon jó példákat mondtunk el sorra, de épp itt az adásra készülve olvastam egy tanulmányt, hogy a világ 20 legnagyobb ESG alapjának mindegyike fektet be olyan célokba, ami vagy fosszilis energia kitermeléssel foglalkozik, vagy dohányipar, vagy alkohol, vagy szerencsejáték, szénbányászat hasonló ágazatokban működnek. És akkor innen teszem fel a kérdést, hogy vajon ilyen szempontból hol van a felelősség, és ez kinek a felelőssége, hogy ez ne így legyen, hiszen mégiscsak ott az ESG címke, és ezzel együtt mégis történnek ezek a befektetések, amik viszont nem előrefelé viszik a világunkat.
Ugye nagyon-nagyon jó a kérdés, és nekem rögtön egy gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyik napra a másikra nem fogjuk tudni megváltoztatni. Tehát például hadd mondjam a cement példát, mert ez egy nagyon-nagyon plasztikus példa. A cementiparnak a nem finanszírozásába, ha belegondolunk, hogy mit okozna társadalmilag, ugye akkor ne gondoljunk bele. Viszont az ESG alap hogy tud mégis egy cementiparban finanszírozni? Mondjuk olyan finanszírozást ad, ahol a korábban, mondjuk 2 évvel ezelőtti károsanyag kibocsátásnak a felére csökkenti, és olyan technológiát használ, és ott mondjuk egy technológiai beruházás történik, és egy technológiai finanszírozás. Nyilván, hogyha ugyanazt a működést finanszíroznánk ESG alapokkal, azt nevezzük greenwashingnak.
Igen.
De hogyha már valamilyen előrelépést a múlthoz képest valamilyen előrelépést eszközöltünk, akkor már tettünk valamit a jövőért, már csökkentettük a jövőbeli kibocsátásunkat.
De amit a Zsombor végül is feltett, vagy amiről beszélt, hogy talán ez a legnagyobb kihívás számotokra, nem a gondolkodásban, hiszen az egész politikai, közéleti környezet nem erre van beállva, hanem gyakorlatilag kisebb periódusokra az, hogy mi lesz a jövőben, és én is érzékelem azért ezt a Facebookon megint csak a beszélgetésekből, amikor mondok, mondjuk a vegánságról beszélek, hogy én nem azt mondom, hogy holnaptól kezdve megszűnnek szakmák, és soha nem lesz többet használat, hanem arról beszélek, hogy igen, van a spektrumon ez az oldal, és hogy valahogy el kéne jutnunk addig, hogy mondjuk a húsfogyasztást csökkentsük, de ez egy átalakulás és egy társadalmi változás, csak valahogy nekünk, vagy nem tudom, mivel hogy azért nem 200 éves vagyok, tehát nincs olyan sok összehasonlítási alapom, de azt érzékelem, hogy az elmúlt években ez a fajta gondolkodás azért teljesen kiveszett, és csak szélsőségekben és oldalakban tudunk gondolkodni.
Abszolút, de ha belegondolunk abba, hogy egy változást utólag, amikor elemzünk, akkor sokkal könnyebben tudjuk mondani, hogy mit kellett volna csinálni. Én visszatérve a baráti kérdőívekre, vagy baráti beszélgetésekre, mindig felteszem a kérdést, hogyha belelátnánk most, hogy 2035-ben mit gondolunk mi, hogy 2022-ben mit kellett volna csinálni, pontosan meg tudnánk válaszolni. Mi azt próbáljuk, hogy elébe menni a változásoknak, mert akkor felkészültebbek vagyunk, kevésbé vagyunk kiszolgáltatottak akkor a rendszernek és a változásoknak.
Hát nagyon bízom benne, akkor minden álmod megvalósul 2035 részen, akkor nem csak neked, a családodnak, hanem az egész társadalomnak jó lesz, és hát bízom benne, hogy a hallgatóink is elgondolkodnak ezen, hogy ők mit tudnak tenni egyénileg abban, hogy megvalósuljanak ezek a fenntartatósági célok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget.
És sok sikert kívánok, és hát nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy ezen a héten is velünk tartottak. Ez a Holnap után volt a Grindex fenntartatósági magazinja. Ha további fenntartatósággal foglalkozó témák szeretnének olvasni, akkor menjenek fel a grindex.hu-ra, illetve kövessenek minket a social media oldalainkon. Viszonthallásra!